Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a gyerekeket kérném először, hogy gyertek előre. Azt szeretném tőletek megkérdezni a gyereket, hogy szeretitek-e a pénz?
Igen!
Mire jó a pénz?
Hogy vegyünk valamit.
Hogy vegyünk valamit.
Hogy gazdagok legyünk.
Hogy gazdagok legyünk?
Igen, mert aranyat is teszel, sok-sok aranyat.
Sok-sok aranyat. Ó! És mit csinálsz a sok-sok aranyjal?
Hát... Veszel belőle valamit?
És hogyan lesz pénz?
Hogyha dolgozunk.
De honnan gyűjtesz, látod? Ő már tudja,
a dolgozik.
Aki dolgozik. És ti dolgoztok?
Nem. Hát a vodában, meg az iskolában a kedve.
Igen? Anya, apa dolgozik.
Én otthon találom a pénzeket.
Otthon találom.
Otthon gyűjtöm.
Otthon gyűjtöm. Na, a történetünk arról szól, hogy szeretném elkérni egy picit azt a telefont, ha lehet.
Nekem nincs.
Nincs. Hogy? A történet.
Nekem elveszett.
Elveszett.
De hogy nem találtuk meg.
A gyerekek tartottak egy születésnapi zsúrt. Ti is voltatok már régen? Hm. Barátoknál, rokonoknál, és a gyerekek ott voltak a gyerekszobába, és az egyik kisgyerek, ugye mindent megnézták, mindennel játszottak, és volt egy kis dobozka, és azt is megnézte, hogy mi volt benne, és pénz volt benne. Hát, úgy gondolta, hogy ő otthon nem nagyon talál, mert a szüleinek nem volt sok pénze, nem is kapott sok pénzt, és kivett belőle. Ja, ez milyen magatartás? Szabad kivenni a más pénzéből?
Nem.
Nem bizony. Kivett belőle, és hát eltette a zsebébe. Aztán mondták, hogy vesse le a pulóverjét, mert meleg van. Úgyhogy nem, ő nem veti le. És fogta a zsebjét. Mert ugye abba volt a pénz. Szerinteket nyugodt volt a lelki ismerete? Nem. Nem volt nyugodt. De sikerült neki, hogy hazavitte. Nem minden jó dolog, ami sikerül. És otthon gondolkozott rajta, hogy hova tegye. Megmutatta a szüleinek, szerintetek?
Nem!
Miért nem?
Mert fél, hogy megbünteti a jendőt.
Jendőt? Hogy megkérdezi anya, apa, hogy ez meg honnan van? És hát, mit mondott
és volna? És azt fogja mondani, hát elloptam.
És anya, apa erre mit fog mondani?
Hogy felhívják a jendőt.
Hát a rendőrt nem, elsőre azért nem rendőr. De hogy vissza kell vinni, vissza kell adni. És ezért otthon is eldobta. De hát anya, amikor takarított, rendezte a dolgokat, megtalálta, és csak nem kerülhette ki azt a kérdést, hogy honnan van ez a pénz? És tudjátok, mit mondok? Úgy találtam. Igazat mondok? Az egyik rosszat követte a másik. Először eldobta. Na, ugye ez lopás, ugye?
Igen.
De azt mondtam, hogy találtam, ez meg... Hazudott. Már van két nagy bűn. Lopott is, meg hazudott is. Hú, ez nagyon nem jó dolog. És egy lenyugodtabb lett szerintetek?
Nem.
Nem bizony. Nyugtalan lett. A nyugtalan az könnyen beszegszik. És hát, amikor Anika oda ment, hogy hát hol találtam, honnan van, találtam, és hol találtam. Mert ugye egyik kérdés után jön a másik, hát, és akkor ott hebegett, habogott, és aztán megkérdezte, hogy valakinél találtam. És aztán csak elsírta magát, és elmondta, hogy igen, a kis barátainál találta. És hát Anika rögtön rájött, hogy hát ez nem olyan igazi találás. Mondta, hogy miért nem adtad vissza, ha úgy találtad. És mondta neki, hogy a gyerek felöltözik, és elmegyünk a kisbarátodhoz, és visszavisszük neki. Hát, mondta, jó, anya, te vidd vissza te, én nem akarok elmenni. Mert ugye akkor, ha azt mondja, hogy találta, az még egy hazugság. Mert ugye nem úgy találta. És hát az, amikor a győzködött, hogy te bizony, elmegyünk és visszavisszük, és aztán csak kiderült, hogy nem úgy, hogy elvettem a pénzedből. Jól jegyezzétek meg. A lelki ismeretünkben a jó
Isten. Én otthon találok.
És akkor mit csinálsz vele?
A zsebpénzembe beledobom.
Igen, de előtte mindig szólj apám. Anya, találtam egy elgurult pénzt, én is képzeltem, tegnap rakottam a ruháimat, belenyúltam egy zsebembe, találtam 100 forintot. Tehát ugye ott minden az enyém.
Én csak egy ötöt.
De akkor is mindig szólni kell, apás, anya, találtam, elég lehet. És valószínű, hogy meg fogja engedni, apás, jól van, ha megtaláltad, akkor a tiéd lehet. Azt írja a Biblia, hogy aki szereti a pénzt, az nem telik beténkkel. Annak mindig több és több kell. A pénzre szükség van.
Nekem, én gyűjtöttem sok-sok pénzt.
Az én unokáim is gyűjtögetik, mindig kapnak is. Ha mama, adsz egy kicsit, és akkor kicsit kisebbet, nagyobbat, mikor mennyi tudok adni. De soha ne vegyétek el senkiét. Sőt, ha találunk valamit, vagy pénzt, akkor azt valaki elveszítette. Ha ti elveszítitek a pénzt, akkor örülnétek, ha valaki azt mondja, találtam, és visszaadja?
Igen.
Szeretnétek örömet szerezni másoknak?
Igen.
Na, mi is, ha találtok?
Találtam. 1000-est, és hazavittem.
Az én unokám is talált.
De akkor szólj el, ha
az iskolába, bevitte a tanárnő irodájába, és azt mondták, ha nem jelentkezik a gazdája, akkor az kövé lesz. Ez így működik. De hogyha az utcán találod, akkor nem tudod hova lenni. De én már találtam úgy több pénzt, pénztárcát, benne volt a címe a néninek, a gyerekek elvitték a pénztárcát, mindent, ami benne van, és a néni nagyon-nagyon örült, hogy elvitték neki. Legyetek ti is mindig becsületesek. És a Jóisten segíteni fog, hogy legyen az a pénz, amennyi kell. Jó? Imádkozzunk, érte?
Nem.
Nem már? Imádkozzunk, jó? Mert azért az ember könnyen rosszat tud tenni. Jóistenünk, kérjük téged, áld meg a gyermekeket, te adj nekik őszinte, becsületes szíve, hogy a másének eljen nekik, hanem mindig elégedjenek meg azzal, amit a családban kapnak. Amen.
Amen.
Kedves gyülekezet, a jelenések könyvéből vettem az ígét, a gondolatot, amivel a mai alkalommal foglalkoznánk. Az efézusi gyülekezet tanítának, efézusi gyülekezetnek szóló tanításból emelnék ki egy gondolatot. Olvassuk azért az efézusi gyülekezetnek írt isteni útmutatást, jelenések könyve második fejezetében. És aztán olvassuk ezt úgy is, hogy Ellen White azt írja, hogy az efézusi gyülekezetnek szóló tanács vonatkozik a mi korszakunkra is. De az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. Ha pedig nem, hamar eljövök, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. És aztán az utolsó verset olvasnám, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Szeretnénk győztesek lenni? Szeretnénk az újjáteremtett földön majd az élet fájáról enni? Ugye a Jelenések könyve ezzel fejeződik be, a 22. fejezet, hogy ott van az újjáteremtett föld, ott van az élet folyója, ami kristálytiszta, két oldalán az élet fája, és Isten azt mondja, hogy ezt akkor kaphatjuk meg, ha győzedelmesek leszünk. Miben legyünk győztesek? Mit gondolunk a győzelemről? De nagyon érdekes, ugye az efézusi gyülekezetnek nagyon sok dolgát megdicséri Isten. De tudom-e te dolgaidat? És sorolja, hogy ezt is teszed, azt is teszed, erre is odafigyelsz, arra is odafigyelsz. De Isten azt mondja, hogy ez valahogy mégsem elég. Van, amikor az ember nem tesz, és az sem elég, de van valami alapvető és döntő dolog, amit Isten szeretne, ha meg lenne az életünkben. Azt mondja, az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Gondoljunk csak a családi életre. Nem hiszem, hogy eretnek gondolat lenne, ha azt mondanám, hogy azért általánosan előfordul, hogy a házastársak egymás iránti szeretete meggyengül. Eltűnik az az első szerelem, az az első buzgóság. Van megújulás? Olyan jó volt olvasni Ellen White-nál, azt írja, fiatalok, nektek mondom, akik házasság előtt vagytok, nincs olyan elrontott kapcsolat, nem csak a házasságban, baráti körben, szülő-gyermek kapcsolatban, ami meg ne újulhatna. És a mai alkalommal erre a megújulásra szeretném felhívni a figyelmet, mert ugye Istennek a mikorunkra az az üzenete, hogy langyos vagy. A langyosságból is ugyanúgy meg kell újulni, a megújulás pedig mindig az első szeretetnek a visszatérése. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Azt mondja az igen, ha megtérsz, a megtérés azt jelenti, hogy hozzám térj meg. Ez az elsődleges. Aztán majd minden ebből fakadóan következik a hívő ember életében. Hiszünk-e a megújulásban? Vágyjuk-e a megújulást? Törekszünk-e rá? Keressük-e az Istennél a megújulást? Az Istennel való kapcsolatunkban, hogy az élő legyen, hogy az friss legyen, hogy üde keresztények legyünk, hogy olyan keresztények legyünk, akikben ott van az öröm. Én szeretném mondani, hogy engem nem zavarnak a gyerekek, nyugodtan maradhattok, és ha rám figyel mindenki, akkor a gyerekek nem számítanak. Ha vágyunk arra, hogy az Istennel való közösségből fakadó öröm ott legyen a szívünkben, az életünkben, akkor Isten ezt megteszi. Megújít bennünket. Ismertek-e olyan bibliai szemét, aki nagyon messze eltávolodott Istentől, és megújult? Próbáljatok meg mondani. Salamon. Milyen messze távolodott el? Hát, az én számomra olyan döbbenet, hogy ugye kicsibe kezdődik, vagy látszólag, mintha nem is az lenne, de a királyi palotáját szebbnek építette meg, még igényesebbnek, mint a templomot. Mert ott aztán minden volt. Bőven, arany, ezüst, szobor, királyi szék, gazdagság, fényüzés. A majmoktól aztán meg a páváktól már ki is akadtam, mert minek mindent összegyűjteni, ami a világban van. Mi volt az ára? A nép megadóztatása. A nép sanyargatása. Aminek a következménye lett, mert ugye valamit egy dolog létrehozni, meg egy másik dolog fenntartani. Persze eljött Sába királynője, csodálta, de azért ennek volt negatív ára is. És aztán jöttek ugye a feleségek. Az indíték az mindig látszólag pozitív, de aztán már torzult, és ugye mi a bizonysága annak, hogy Salamon megtért? Honnan tudjuk? Prédikátor könyve, amit azzal kezd igazából, hogy minden hiába valóság. Mindent kipróbált az életben. Mindent. Építkezett, gyönyörű kerteket készített. Próbálta helyettesíteni azt a lelki, belső békességet, megnyugvást, megelégedettséget, amit az Isten adhat. Próbálta a gazdagság különböző dolgaival, istállókat, lovakat, szép kerteket, mindent begyűjtött. De nem találta a lelke békességét. A királynőknek palotákat építetett, de hiába. És amikor mindezt végig gondolta, a borivástól elkezdve tényleg mindent, akkor egyszer csak engedte, hogy az Isten megszólítsa őt. A megújulásban őszinteség van. Salamon nem leplezi azt, hogy ő honnan, hova esett vissza, hol találta meg őt az Isten. Tehát a megújulásnak van egy alapvető feltétele, hogy nem takargatom, nem mentegetem magamat. Őszinte vagyok. Nem csak az Istenhez, hanem az emberekhez is. Amikor elgyengülünk, azt mások is látják. Észreveszik egy idő után. Vagy tudva tudják, vagy csak látják a következményeket. És azért Salamon életében a megújulás, az a prédikátor könyve szerinti, amikor vágyik arra, hogy az Istennel való kapcsolat teljesen helyreálljon, és azt a kérdést szeretném föltenni, szerette Isten Salamont? Mikor szerette?
Mindig.
Engem is szeret, amikor én meggyengülök? Ne felejtsük el, gyerekkorunkban tanultuk, nem énekeljük már legfeljebb a gyerekeinknek, engem szereti Jézusom, Bibliámból jól tudom. Nem csak akkor, amikor nagy dolgokat teszek, és gyönyörű imát mondok, és lelkes vagyok, hanem akkor is, amikor elfáradtam, amikor meglankadtam. Az Isten irántunk való szeretete örök és változhatatlan. És Isten az éppen elmerülő Péter után is utána nyúlt, és mindnyájunkat, amikor merülnénk el a bűnbe, a kétségbeesésbe, a csüggedésbe, akkor az Isten utánunk nyúl, hogy kiemeljen, hogy megújítson, hogy helyünkre állítson, és új életerőt és életörömet adjon. És bizonyságul ott van a Bibliában Salamon élettörténete, nem csak a pozitív időszaka, hanem a hanyatló, és aztán a megújuló időszaka is. Mondjatok még más élettörténetet, aki bizony megjárta.
Sámson.
Sámson élete azért is nagyon érdekes, mert ugye profécia szólt róla, hogy Isten feladattal bízza meg. Úgy nevelték a szülei, milyen csalódás lehetett a szülei számára, hogy aztán csak pogány feleség, neki csak az kellett, és aztán távol volt az Istentől. Isten megengedte az életében a kudarcokat, de szülők, soha ne feledjük. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvéhedik is. El nem távozik attól. Sámson nem tudom hány éves volt, amikor végül is meghalt, de nem lehetett még annyira idős. Viszonylag fiatal korban. És Sámson, aki eljátszotta a küldetését, szerette az Isten? Végig kísérte az élet útján? Aztán Istennek nem volt már más eszköze, megengedte, hogy fogságba kerüljön, hogy megalázzák, mert megalázott állapot volt az, amiben ő került, és ott azon a nagy ünnepségen gondolt a küldetésére, a feladatára, hogy neki az Isten ellensége, legyőzése lett volna a feladata, hogy az Isten népét ne hátráztassák, ne írtsák, ne pusztítsák. És ott az élete végén felfohászkodott az Istenhez. Ugye akkor már megint kinőtt a haja, kérte az isteni erőt, és volt, aki azt mondta, hogy Sámson öngyilkos lett. Öngyilkos lett? A feladatát most már a megkötözött állapotában csak így tudta teljesíteni. És ezzel be is fejezte az életét. Idéznék egy Biblia verset, ami ezen a háttéren nagyon érdekes. Zsidókhoz írt levél 11. fejezete azt mondja a 32. versben, és mit mondjak még? Sorolja a hithősöket. Kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Isten nem egészen úgy néz ránk, mint időnként mi egymásra. Megbotlott, elesett, ezt csinálta? Hát ez borzalom. Akkor Isten pedig küzd az emberért. Minden egyes elveszett ember veszteség Istennek. És Isten próbálja az embert, amíg él, megújítani. Mondjatok más bibliai szereplőket. Dávid és ugye Péter. Ja, Dávid hanyatlása az nagyon látványos. Mert nem ott kezdődik a hanyatlás, hogy Dávid sétál és meglátja az asszonyt, hanem hogy Dávid délben lepihen, és hol van a hadserege?
Háborúban.
Ő meg pihenget és élvezi az életet. Nem megy el a hadsereggel, hogy ő is támogassa őket, hanem mint király, jól van dolgom is. És ebben a nagy nyugalomban, ebben a nagy kényelemben, zárójelben mondom, amit ne vágyjunk, mert veszélyes. Az ellenség megkísérti őt. Meglát egy asszonyt, és ki az, aki még nem látott szép asszonyt, vagy vonzó férfit? Van szemünk, nem? Meglátni és nézni, hogy ott marad a szeme az embernek, az két különböző dolog. A kísértő azzal tudja az ember bűnbe vinni, ha szemléljük a rosszat. És most felejtsük el, hogy mi volt a bűn. Teljesen mindegy, hogy az életnek milyen területe. Amikor az ember szeme, a gondolata a bűnön kezd el időzni, ott sátánnak kaput nyitott. És aztán ugye egy bűn az, ahogy a gyerekeknél is, lopás, utána hazugság, aztán Dávidnál is írt, ugye hazahívatta a férjet, de hát a férj nagyon becsületes katona volt, és Aztán visszaküldte a halálos ítéletével, amit írt a fővezérnek, gyilkosság, paráznaság, gyilkosság, gyilkoltatás mások által, és megújulhatott Dávid. Azért figyeljük meg Dávid életét, hogy sose lett a régi. Nem érezte magát hitelesnek a gyermekei előtt. Már nem tudott olyan hitelesen fellépni, mint apai tekintéllyel. És a családjában burjánzott a bűn, és viselnie kellett a következményeket. Gyenge lett Dávid. Megtért, őszintén megtért. Bizonysága a 32. és az 51. Zsoltár. De azért látjuk, hogy utána ebben az alázatban, megmaradt ő az alázatban, de ebben már nem volt olyan erkölcsi erő, amit ő felmert volna vállalni. És a gyerekei egymás után estek bele a bűnbe, a lázadásba. Vigyázzunk, mert a bűnnek időnként olyan következménye van. Megújulhatunk, de a következményeket nem mindig tudjuk megszüntetni. Felelősség, hogyha úgy gyengülünk el, hogy ez másokat is érint, hogy mi lesz a következmény, és az Isten egyetlen ember életében sem alkalmaz erőszakot. Aztán ott van Péter. De Péter mellé az összes apostolt is oda tehetnénk, hiszen Jézus nem azt mondta, hogy Péter, te, hanem azt mondta az apostoloknak, hogy ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok, meg van írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. És mindnyájan mentegetőztek, ugye Péter a maga hevességében esküdözött, hogy ha meg kell is veled halnom, én meg nem tagadlak téged. És mennyire bízhatunk meg önmagunkban? Volt-e számára megújulási lehetőség? Mit tett Péter a megújulásáért? Ugye Jézus azt mondta, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Ugye Péter ott volt a Jézus kihallgatásakor, távol volt, a tűznél melegedett, és amikor megszólalt a kakas, és ő is meghallotta, nem csak Jézus, akkor Péter Jézusra nézett. Ez egy döntő mozzanat. A mélységből is, a 130. Zsoltár, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek figyelmetesek füleid az én könyörgő szavamra. És keservesen sírva elment Péter. Hova ment? Világgá? Júdás világgá ment. Nincs a különbség Júdás meg Péter között. Az indítékban igen. De Péter ott maradt a tanítványok között. Ott volt, amikor Jézussal találkozhatott a többi tanítványnak. És biztos, hogy szégyelte, ami történt, de ott maradt. Mondjuk más bibliai személyeket még. De ezt jól ismerjük.
Jónás.
A jónási élettörténet azért is nagyon fontos a mi számunkra, mert az előbb vettük a szombatiskolában, hogy ismét profétálnod kell néked, tehát nekünk is ugyanúgy küldetésünk van, mint ahogy Jónásnak küldetése volt. És aztán Jónásnak Isten azt mondja, hogy akkor most nem Izraelen belül adok feladatot, hanem menj el Ninivébe, és Jónás elkezdett gondolkodni, hogy hát Ninive olyan gonosz város, az Isten meg olyan irgalmas, meg talán félt is Ninive lakóitól. Nem részletezi a Biblia, de Jónás úgy döntött, hogy hát inkább ellenkező irányba megy. Elindult mentő, csak nem oda, ahova az Isten küldte. Aztán ugye történt vele néhány dolog, nagy viharba kerültek a hajóval. Aztán már a pogányok is imádkoztak. Jónás ebben a lelki fáradtságában ott aludt a hajó aljában, mert az ember úgy belefárad a bűnébe, az életébe, mindenbe, és szeretne nem tudni, nem hallani, nem látni. És aztán, amikor a hajósok megtalálják Pétert, mit csinálsz itt, Péter? Hát mindjárt elveszünk, Jónás, bocsánat. És aztán, amikor csak megvallja, hogy ő miatta van, mert hát nem itt kellene lenni, hanem máshol, ő mondja, hogy dobják a tengerbe, és akkor ők nem fognak elveszni, és tényleg így is lett. A hajó megmaradt az emberekkel együtt, Jónás pedig a halgyomrába került. Ott volt az Isten? Szerette ezt a kerülőutat kereső emberét? Miért nem lát, ha nem arra mész, jó, akkor ennyi volt. Olyan könnyen kimondjuk, ha valaki egy-két hibát elkövet, hogy hát, ha arra megy, akkor arra megy. Az Isten utána megy a bűnbe esett embernek. Az elfáradt, a meggyengült embernek. És ott keresi. És időnként csak nehézségek árán tudja eszméletre téríteni, hogy ember gondolkozz. Az a legjobb, amit én mondok, amit én kérek tőled. És Jónás megy, megfogadja, elmond egy imát, megfogadja, hogy mindent úgy tesz, amit az Isten mondott. Megújult. Kimondhatjuk-e, hogy megújult Jónás? Nem egészen. Ez még olyan nagyon efézusi. Teszem a dolgom. De amikor aztán hirdette, és aztán kimegy a városból, és leül, és nézi, hogy akkor mi lesz most? Jön már az a tűz. Ég már a város. Érdekes, a város lakói nem menekültek el. Én úgy azt tartottam a logikusnak, hogy Péter ott ül, és nézi, hogy menekülnek a városból az emberek. De az emberek nem menekültek meg. Ninive lakói megújultak. Bűnbánatot tartottak bőjtel, imával, és megújultak, és megfogadták, hogy nem így fognak tovább élni. Jónás meg ott ül, egy növény a feje fölé nő, árnyékot ad, viszonylag kényelmes, és belefárad ebben a nagy várakozásba, és ráadásul elszárad ez a növény, és oda az árnyék. Szereti Isten ezt a Jónást? Van benne már szeretet? Hát ez még nem igazán az. De azt mondja, hogy tudtam, hogy te könyörülő Isten vagy. Hát nem azért mentem ellentétes irányba, hát megmenekült Ninive, hát most minek kellettem én? Minek kellett Jónás? Hát az ő szavára tértek meg. Ő volt az eszköz. És aztán nagyon érdekes, hogy a történetben nincs ott, hogy megújult Jónás. Mi bizonyítja, hogy megújult?
Megírta a könyvét.
Igen. Abba hagyta a vitatkozást Istennel. Egy darabig csak vitatkozott az Istennel. Aztán eszmélt. És őszintén megírta. És a megtérésének a megújulását már nem. Azzal már nem hencegett, hogy na de én aztán, ma most aztán már szeretet van bennem. Megalázta magát. És a történetből ez lemaradt. Tudunk még ilyen bibliai személyeket?
Ábrahám.
Jákób is. Mózes is. Szinte az összes nagy bibliai személy életében volt ilyen eset, hogy szükség volt a megújulásra. A Jóisten nekünk is segíteni akar, hogy ezt a győzelmet megvívjuk. Ezt az utat, ezt a harcot megjárjuk. Hogy alázzuk meg magunkat az ő hatalmas keze alatt, hogy majd győzelmet adhasson. Jóisten, segítsen bennünket az ő kegyelme által, hogy ebben a küzdelemben ebben részünk legyen. Majd magnó kívül elmondok valamit, mert a Jóisten erre vár. Erre vágyik. Milyen az a házasság, ami lapos? Milyen az a baráti kapcsolat, ami úgy ellaposodott, és olyan semmivé lett? És milyen az, amikor egy kapcsolat megújul? Élő, örömteli, mások számára is vonzó és bátorító. Jó Isten adja, hogy mindnyájunknak része legyen ebben a küzdelemben, aminek a vége a győzelem. Amen. Amen.